Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Háromnapos állami látogatásának végén Xi Jinping kínai elnök és házastársa Peng Liyuan közös ebéden vett részt Orbán Viktorral és feleségével Léva Janikóval Budapesten, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A magyar kormányfő emlékeztetett, már 2009-ben Pekingben, amikor Xi elnök még Kína alelnöke volt, ő pedig a magyar ellenzék vezetője, megállapodtak, hogy erősíteni fogják a magyar-kínai kapcsolatokat. Most pedig 15 évvel később 18 megállapodást írhattak alá, és új terveket, célokat is meghatároztak. A felek az elmúlt napokban sok gazdasági megállapodást kötöttek, amelyek érintik egyebek mellett a vasútfejlesztés, az elektromobilitás, a telekommunikáció, az energetika és az atomenergia területét. Magyarország maradjon a békeszigete mottóval, békemenetet szervez június 1-én a Margit szigeti Nagyrétre a Civil Összefogás Fórum Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány. Közleményük szerint Brüsszel a háborúra készül, a magyar dollár baloldali politikusok pedig támogatják ebben. A versenyképesség, a mezőgazdaság és a demográfia kérdésköre kiemelten fontos lesz Magyarország soros uniós elnöksége során, mondta az Energiaügyi Minisztérium államtitkára a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsülésén. A feladat nem egyszerű, mivel az Európai Uniós választások után egy köztes időszak jön, az Európai Parlament felállása ugyanis szeptemberre, a bizottság létrejötte pedig évvége felé várható, mutatott rá Rajsz Anikó. Idén áprilisban a fogyasztói árak átlagosan 3,7%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Márciushoz viszonyítva átlagosan 7%-kal emelkedtek az árak, a jármű üzemanyagok 3,5%-kal drágultak. A nemzetgazdasági miniszter szerint figyelemre méltó, hogy az élelmiszerek termékcsoportján belül a tojás és a liszt 20% körüli mértékben, a kenyér 9%, a baromfi hús pedig 6,5%-kal lett olcsóbb egy év alatt. Nagy Márton arra hívta fel a figyelmet, hogy a pénzromlás mértéke alacsony szinten stabilizálódott. Az üzemanyagok 3/10, az élelmiszerek 2%-ponttal járultak hozzá az infláció emelkedéséhez, amelyet részben ellensúlyozott az iparcikkek 3%-pont erejű csökkentő hatása, állapította meg a Magyar Nemzeti Bank. A Magyar Ásványolaj Szövetségnek a belföldi és a környező országok üzemanyagárait bemutató heti tájékoztatása szerint a 95-ös benzén 613 forintos átlagára 10 forinttal alacsonyabb, a 604 forintos dízelár 1 forinttal magasabb, mint a szomszédos országok átlaga. Hétfőtől ismét változik az ár, a benzin esetében ez 4 forintos csökkenést, a gázolaj esetében viszont 2 forintos emelkedést jelent majd. Július 1-től megnyílik az időpont foglalás és módosítás lehetősége az egészségablak applikációban és a 1812-es telefonszámon, ismertette Rétvári Bence. A politikus Mátraházán a Magyar Kórházszövetség 36. kongresszusán szólalt fel. A felmérések azt mutatják, hogy az időpontfoglalás egyszerűsítésére vágynak leginkább a betegek, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Együttműködési megállapodás kötött a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. És a Magyar Gyógyszerészi Kamara. A jövőben a gondosóra diszpécsel szolgálata felkészítés kap, hogy tájékoztatással, információval hogyan tudja a patikával nem rendelkező kis településeken élők gyógyszerellátását segíteni, úgy, hogy gyógyszerészi feladatokat értelemszerűen nem vesz át. Bostonban, Philadelphiában is felszámolta a rendőrség a palesztinpárti Izrael ellenes egyetemi tiltakozó táborokat. Az arizonai Tucsonban könyvgázt is bevetettek a tüntetés feloszlatása érdekében. Végül az időjárásról. A gomoly és fátyolfelhők mellett majd sok napsütés várható, csapadék estig nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-11, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai. Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa homíliája a vesperáson. Reményre van szükség ebben a háborúktól és önzéstől sújtott világban. A remény nem csal meg. Ferenc pápa szentévi bullája a békéért. Második rész. A pápa homíliája a vesperáson. Reményre van szükség ebben a háborúktól és önzéstől sújtott világban. A pápa vezette a mennybe menetel ünnepén tartott vesperást, miután felolvasták a 2025-ös szentévet meghirdető bullát. A pápa homíliájában a remény állt a középpontban. Korunknak szüksége van rá, ami időnként az individualizmus és a túlélésért való küzdelem szürkeségébe süllyed. A fiataloknak, az időseknek, a betegeknek, a teremtett világnak, a népeknek és a nemzeteknek szükségük van rá. A hívőket arra buzdította, hogy legyenek a remény hirdetői egy olyan civilizációban, amelyet túl sok kétségbeesés jellemez. Vessük el a kedvesség magvait, kérte. Ennek a háborúktól, igazságtalanságoktól, szorongásoktól és emberi önzéstől elcsúfított világnak szüksége van a reményre. Korunknak is, amely a túlélésért küzd. Szüksége van rá a társadalomnak, a teremtett világnak, a félelmekkel teli embereknek, a kiselejtezett szegényeknek, a dezorientált fiataloknak, az elhagyott időseknek, a betegeknek, akik testileg, lelkileg megsebesültek. Az egyháznak is szüksége van rá. Mindennek és mindenkinek szüksége van a reményre, a keresztény reményre, amely soha nem okoz csalódást. Ferenc pápa a Szent Péter bazilikában vezette a mennybe menetel ünnepén a vesperást csütörtök este.
Tra canti di gioia Gesù è asceso al cielo, dove siede alla destra del Padre.
Homiliája elején a pápa emlékeztetett, hogy az öröménekek közepette Jézus felment a mennybe, ahol az Atya jobbján ül. Ő elszenvedte a halált, hogy mi az örök élet örökösei lehessünk. Az Úr mennybe menetele tehát nem elszakadás, elválás, eltávolodás tőlünk, hanem küldetésének beteljesülése. Jézus lejött közénk, hogy felemeljen minket az Atyához. Leereszkedett a föld mélységeibe, hogy magasra emeljen minket. Leszállt a föld mélyére, hogy a mennyország szélesre táruljon fölöttünk. Elpusztította a halálunkat, hogy életet nyerhessünk mindörökre, hangsúlyozta Ferenc pápa. Ez a reményünk alapja. Krisztus felment a mennybe, és elviszi a várakozásokkal és kérdésekkel teli emberiségünket Isten szívébe, hogy derűs bizalmat adjon nekünk, hogy ahol ő van, mi is ott leszünk, az ő tagjai egyesülve ugyanabban a dicsőségben.
Fratelli e sorelle, è questa speranza radicata in Cristo morto e risorto che oggi vogliamo celebrare.
Testvéreim, folytatta homiliáját a pápa. Ezt a meghalt és feltámadott Krisztusban gyökerező reménységet szeretnénk ünnepelni,
befogadni, és az egész világnak hirdetni a következő szent évben, amely lassan elérkezik. Nem egyszerű optimizmusról van szó, mondjuk emberi optimizmusról, vagy valami földi biztonsághoz kötődő mulandó elvárásról. Nem. Ez egy Jézusban már megvalósult valóság, ami nekünk is megadatik minden nap, amíg egyé nem válunk szeretetének ölelésében. A keresztény remény, írja Szent Péter, a mennyekben elpusztíthatatlan, tiszta és soha el nem hervadó örökség. A keresztény reménység akkor is támogatja életünk útját, ha kanyargósnak és fárasztónak tűnik. A jövő ösvényeit nyitja meg előttünk, amikor már feladnánk, és a pessimizmus szeretne foglyul ejteni bennünket. Megmutatja a lehetséges jót nekünk, amikor úgy tűnik, hogy a rossz győzedelmeskedik. A keresztény remény nyugalmat ad nekünk, amikor a szívünket elnehezíti a kudarc és a bűn. Álmodozásra késztet egy új emberiségről, és bátorrá tesz egy testvéri és békés világ építésében, amikor úgy tűnik, hogy nem éri meg a fáradtságot. Ez a remény, ez az ajándék, amelyet az Úr adott nekünk a keresztséggel, emlékeztetett a pápa homíliájában a vesperáson.
Mentre con l'anno della preghiera ci prepariamo al giubileo e le diamo al cuore di Cristo per diventare cantori di speranza.
Miközben az ima évvel a szent évre készülünk, emeljük szívünket Krisztushoz, hogy a remény hirdetői legyünk a túl sok kétségbeesés által fémjelzett civilizációnkban, kérte a pápa. Gesztusokkal, szavakkal, mindennapi döntésekkel, türelemmel vessünk el egy kis szépséget és kedvességet bárhol is legyünk. A reményt hirdessük, hogy dallama megrezegtesse az emberiség húrjait, és újra örömet ébreszen a szívekben és bátorságot az élet átülelésére.
Di speranza, infatti, abbiamo bisogno tutti. La speranza non delude, non dimentichiamo questo.
Valóban reményre van szükségünk, mindannyiunknak szüksége van rá. A remény nem okoz csalódást, ezt ne felejtsük el, figyelmeztetett a pápa. Szüksége van rá a társadalomnak, amelyben élünk, és amely gyakran csak a jelenbe van elmerülve, és képtelen a jövőbe tekinteni. Korunknak is szüksége van rá, amely néha fáradtan vonszolja magát az individualizmus és a túlélésért folytatott küzdelem szürkeségében. Szüksége van rá az emberi önzéstől súlyosan megsebzett és eltorzított teremtett világnak, az embereknek és a nemzeteknek, akik aggodalommal és félelmekkel tekintenek a jövő felé, miközben arrogáns módon folytatódnak az igazságtalanságok, a szegényeket kiselejtezik, a háborúk halált vetnek, az utolsók továbbra is a lista végén maradnak, és veszélybe kerül a testvéri világ álma, amely délibábnak tűnik. A fiataloknak is szükségük van a reményre, akik gyakran tanácstalanok, de vágynak a teljes életre, az időseknek is szükségük van rá, mivel a hatékonyság és a pazarlás kultúrája már nem tudja, hogyan kell tisztelni és meghallgatni őket. Szükségük van a reményre a betegeknek és mindazoknak, akik testileg, lelkileg megsérültek, hogy közelségünk és gondoskodásunk révén könnyebbséget nyerjenek.
E anche cari fratelli e sorelle, di speranza ha bisogno la Chiesa.
Továbbá, kedves testvéreim, folytatta a pápa, az egyháznak is szüksége van a reményre, hogy még a fáradtság és a törékenység súlyát megélve se felejts el soha, hogy Krisztus menyasszonya, akit örök és hűséges szeretettel szeret, aki arra hivatott, hogy megvédje az evangélium fényét, aki arra kapott meghívást, hogy mindenkinek közvetítse azt a tüzet, amelyet Jézus hozott el és gyújtott meg a világban egyszerre és mindenkorra, mutatott rá Ferenc pápa homíliájában. A reményre mindannyiunknak szüksége van. Néha fáradt és megsebzett életünknek, az igazságra, jóra és szépségre szomjazó szívünknek, álmainknak, amelyeket a sötétség nem tud kioltani. Minden, bennünk és rajtunk kívül a reményt óhajtja, és Isten közelségét keresi ennek tudata nélkül is. Romano Guardini szerint Nekünk úgy tűnik, hogy a mikorunk az Istentől való távolságtartás időszaka, amelyben a világ megtelik dolgokkal, és az Úr igéje lealkonyul. Ugyanakkor Romano Guardini kijelenti: de ha eljön az idő, és pedig eljön, miután túljutottunk a sötétségen, amikor az ember megkérdezi Istent: Uram, hol voltál akkor? Akkor ismét meghallja majd a választ: közelebb voltam hozzád, mint valaha. Talán Isten közelebb áll jégkorszakunkhoz, mint a barokkhoz, a templomok pompájával, a középkorhoz, a szimbólumainak gazdagságával, az ős kereszténységhez, a halállal szembeni fiatalos bátorságával. De ő azt várja, hogy hűségesek maradjunk hozzá. Ebből egy nem kevésbé hiteles, sőt talán tisztább, minden esetre intenzívebb hit forrásozhat, mint a belső gazdagság idejében valaha volt.
Il Signore risorto è asceso al cielo. Ci doni la grazia di riscoprire la speranza. Riscoprire la speranza. Di annunciare la speranza. Di costruire la speranza.
Testvéreim, zárt a homíliáját Ferenc pápa az Urunk mennybe menetele ünnepén tartott vesperáson: a feltámadt Úr, aki felment a mennybe, adja meg nekünk a kegyelmet, hogy újra felfedezzük a reményt, hogy hirdessük és építsük a reményt.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
A remény nem csal meg. Ferenc pápa szentévi bullája a békért és a szeretetért. Amint arról hírt adtunk, csütörtökön délután 17:30 a Szent Atya a Szent Péter Bazilikában vesperást vezetett Urunk mennybe menetele ünnepe alkalmából, amelynek keretében átadta az 5 kontinens képviselőinek a Space Non Confundit kezdetű bullát, amellyel meghirdette a 2025-ös szentévet, mely idén, december 24-én a Vatikáni Bazilika Szent Kapujának megnyitásával veszi kezdetét. A bullából részleteket olvastak fel a szertartáson. Most folytatjuk a pápai dokumentum ismertetését. Ferenc pápa annak a kívánságának ad hangot, hogy a szent év első reményteli jele a béke legyen a világ számára, mely újra a háború tragédiáját éli. Elfeledkezve a múlt drámáiról, az emberiség új és nehéz próbatételnek van kitéve, mely sok népet az erőszak brutalitásával nyom el. Mit nem szenvedtek még el ezek a népek? Hogyan lehetséges, hogy elkeseredett segélykiáltásuk nem ösztönzi a nemzetek vezetőit arra, hogy véget akarjanak vetni a túl sok regionális konfliktusnak, tudatában azoknak a következményeknek, melyel világszinten járhatnak? Túl nagy dolog arról álmodni, hogy elhallgassanak a fegyverek, és ne hozzanak többé pusztítást és halált? Teszi fel a kérdéseket a pápa. A Szent Atya aggódva figyeli a születés szám csökkenését, mely számos országban mutatkozik különböző okokból. Felgyorsult életritmus, félelem a jövőtől, illetve olyan társadalmi modellek, amelyekben a haszonkeresése és nem a kapcsolatok dominálnak. A pápa meggyőző támogatást sürget a hívők és a civil társadalom részéről a fiatalok gyermekvállalási kedvének segítésére, hogy a jövőt sok-sok gyermek mosolya vidítsa föl, akik betöltik az immár túl sok üres bölcsőt. Ferenc pápa arra buzdít a szentévet meghirdető bullájában, hogy a fogvatartottak számára is adjanak kézzel fogható jeleket a reményre. A kormányoknak amnesztiát vagy a büntetések elengedését javasolja, valamint a közösségbe való visszailleszkedés folyamatait. Főként pedig azt kéri a Szent Atya, hogy biztosítsanak méltó körülményeket a börtönökben fogvatartottak számára, tartsák tiszteletben emberi jogaikat, és töröljék el a halálbüntetést. Annak érdekében, hogy közelsége konkrét jelét mutassa a fogvatartottak iránt, a pápa személyesen fog megnyitni egy szent kaput az egyik börtönben. A remény jeleit nyújtják a szent év során a betegeknek is, legyenek otthonaikban vagy kórházban. gondozásuk himnusz az emberi méltósághoz, fogalmaz a pápa, majd rámutat, hogy reményre van szükségük a fiataloknak is, akik sokszor látják összetörni álmaikat. A kábítószerek illúziója, a törvényszegés kockázata, az illékony dolgok keresése másokhoz viszonyítva bennük még nagyobb zűrzavart kelt, és elrejti az élet szépségét és értelmét, ezáltal sötét szakadékokba taszítja, és önpusztító gesztusokra sarkalja őket. Nem okozhatunk nekik csalódást, figyelmeztet Ferenc pápa. A Szentévet meghirdető bullájában a pápa kitér a migránsokra is, hogy várakozásaik ne hiúsuljanak meg az előítéletek és a bezárkózás miatt. A sok száműzöttnek, menekültnek, akik a nemzetközi események visszásságai miatt kénytelenek elmenekülni, hogy elkerüljék a háborúkat, az erőszakot és a diszkriminációt, garantálják a biztonságát, a munkához és az oktatáshoz való hozzáférését, mely eszközök szükségesek ahhoz, hogy beilleszkedjenek az új társadalmi közegbe. A pápa nem feledkezik el bullájában a sok idős emberről sem, akik megtapasztalják a magányt és az elhagyatottságot. Nem feledkezik meg a szegények milliárdjairól sem, akiknek nincs miből élniük, és szenvednek a kirekesztéstől és mások közönyétől. Botrányosnak tartja a Szentatya, hogy a szegények teszik ki a világ lakosságának nagy részét, ahol óriási erőforrások vannak, melyek jelentős részét a fegyverkezésre fordítják. Nagy lelkűségre szólítja a gazdagokat, és újból felhívást intéz a katonai kiadások összegéből egy világalap létrehozására, hogy végre felszámolják az éhezést. A jómódúbb nemzetekhez fordulva a pápa azt kéri, hogy engedjék el azoknak az országoknak az adósságait, amelyeket soha nem tudnának visszafizetni. Ez igazságosság kérdése, melyet ma az egyenlőtlenség új formája súlyosbít, vagyis az ökológiai adósság, főként észak és dél között, írja Szentévi bullájában a Szentatya. Ferenc pápa arra szólítja a híveket, hogy tekintsenek a vértanúk tanúságtételére, akik különböző keresztény hagyományokhoz tartoznak. A Szentév idején ne maradjon el az ökumenikus ünneplés, kéri a Szentatya. Ferenc pápa szól még a bűnbánat szentségéről, és bejelenti, hogy folytatódik az irgalmasság misszionáriusainak szolgálata, melyet a rendkívüli Szentév idején hívott életre. A püspököktől azt kéri, hogy olyan helyekre küldjék őket, ahol a remény keményen próbára van téve, vagy ahol a személyi méltóságot lábbal tiparják. A pápa a keleti egyházak híveihez külön kéréssel fordul, akik oly sokat szenvedtek, gyakran életük áldozatával, azért, mert hűségesek maradtak Krisztushoz és az egyházhoz. Ezek a testvéreink érezzék különösen otthon magukat, itt, Rómában, mely számukra is édesanya. A Szentatya gondol azokra az ortodox testvérekre is, akik már a Via Crucis zarándoklatát élik, mert kénytelenek elhagyni szülőföldjüket az erőszak és a bizonytalanság miatt. Végezetül a Szentatya arra biztatja az örök városba érkező zarándokokat, hogy imádkozzanak a Mária kegyhelyeken a szűzanya oltalmáért fohászkodva, és így megtapasztalják a leggondosabb anyai szeretetet, aki soha nem hagyja el gyermekeit. A dokumentum rendelkezik továbbá a pápai bazilikák szent kapuinak megnyitásáról és bezárásáról is. Ennek értelmében Ferenc pápa idén december 24-én nyitja meg a Szent Péter bazilika kapuját. Rákövetkező vasárnap december 29-én a lateráni Szent János székesegyház kapuját, majd jövő év január 1-én a Santa Maria Maggiore Bazilika, illetve január 5-én a falakon kívüli Szent Pál Bazilika szent kapuja következik. A szent év végén az utóbbi három bazilika szent kapui december 28-áig bezárulnak. A szent év hivatalosan 2026. január 6-án a Szent Péter Bazilika szent kapujának bezárásával ér véget.
A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória, Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban a mennybe menetel és pünkösd ünnepéről beszélget dr. Novák István atya, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az egyetem impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Habil Szűcs Zoltánnal, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem pedagógiai kardékánjával és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológia Intézet adjunktusával.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Az idén nagyon hamar elérkezett hozzánk húsvét ünnepe. Március utolsó napján ünnepeltük húsvét vasárnapját. Mai beszélgető társaimmal, Ritával, Annával és Zoltánnal a szokásos közösségben két olyan ünnepről szeretnénk elmélkedni, amelyik lezárja ezt a húsvéti ünnepkört. Egyrészt mi hazánkban húsvét 7. vasárnapján ünnepeljük a mennybe menetel ünnepét. Az idén ez május 12-e, és május 19-én pedig pünkösd ünnepét, de talán a kedves hallgatók is tudják, hogy a mennybe menetel ünnepe az a 40. nap, az csütörtöki napra esik, amit áldozó csütörtöknek is szoktunk nevezni, és aztán majd még 10 nap következik az 50. napig, amikor elérkezik pünkösd ünnepe. Ez a két ünnep azt gondolom, hogy nagyon sok tanítást hordoz magában, és az egész húsvét ünnepkört, de talán mondhatom azt is, hogy a hamvazó szerdával elkezdődő nagybőjti húsvét ünnepkört olyan módon próbálja lezárni, hogy mintegy megismétli, átéli újra a korábban megünnepelt titkokat, és egyfajta felkiáltó jelként magasodik ott a hívő keresztény katolikus emberek számára ennek a két ünnepnek a megülése. Hogyha a mennybe menetel ünnepét szeretnénk először végig gondolni, akkor segítsetek abban, akár még engem is, meg a kedves hallgatókat is, hogy vajon a ti gondolataitok szerint miért volt szükség erre a jézusi cselekedetre? Hát hiszen volt egy feltámadás, és természetes, hogy a Bibliából olvassuk, hogy utána Jézus sok mindenkinek megjelent, János evangéliumban is olvasunk még különböző történéseket, de hogy vajon ez az ünnep, ez milyen pluszt ad hozzá a hívő embernek, akár még úgy is, hogy itt a mi magyar liturgiánkból, vagy a liturgiának a menetéből nem derül ki az, hogy ez egy áldozó csütörtöki, vagy egy csütörtöki nap, hanem vasárnap ünnepeljük meg, de mégiscsak az a 40. nap, ami egy szimbolikus szám a Bibliában, és amikor úgy végig gondoltam én magam is, úgy sokszor arra gondoltam, hogy vajon kell nekünk ez az ünnep, vagy mennyivel ad nekünk többet, vagy mást, vagy mi az, amit hozzátesz a húsvéti feltámadás hitéhez, hogyha nagyon egyszerűen szeretném a kérdést feltenni.
Én nagyon várom egyébként majd a válaszodat is a te általad feltett kérdésre. Én a magam nagyon egyszerű módján azt látom ebben, hogy valahogy az a nagyon közvetlen kapcsolat megjelenik. Tehát ugyanúgy, ahogy a Jézus megkeresztelkedésénél a galamb képében ott van a Szent Lélek, és ugye a szúzat pedig még megszólal. Tehát valahogy ott is egy kicsit megtapasztalhatjuk ezt, hogy mit is jelent az a háromságos egyisten és a Szent Háromság, és valahogy nekem ez olyan nagyon egyértelművé teszi, hogy igen, akkor, tehát hogy van egy másfajta út is, és egy kicsit ugye nagyon fontos tény ez nekünk, hogy Jézus Krisztus Isten és ember is, de hogy itt azért nagyon egyértelművé válik az isteni mi voltja, hiszen itt volt velünk, már maga feltámadás ténye is valami nagyon nagy misztérium, de ezzel olyan, nekem nagyon egyértelműsíti ezt az egész dolgot, hogy itt azért Istenről van szó.
Én nagyon élvezem ezeket a beszélgetéseket, mert gondolatkísérleteket is folytatunk, és megpróbáljuk megfejteni igazából azokat a talán általunk kevésbé átgondolt eseményeket, amelyek nagyon fontosak a hitünkhöz. Én valahogy úgy tudom elképzelni, hogy már az egész feltámadást egy olyan egyszerű ember, mint én, nagyon nehezen tudja felfogni, inkább hittel ugye fogadja el, de talán ez a rész pont arról szól, hogy itt a földi hagyományos életnek vége szakad ilyen formában, tehát nem marad már a tanítványaival, hanem igazából valahogy úgy szétterül, és úgy mindenhol, tehát a mennybe menetel az egyben azt is jelenti, hogy mindig itt van velünk, tehát ezt nehéz felfogni, úgy értelmezni, mi az, hogy valaki elmegy, és akkor utána mégis itt van velünk, tehát ez egy ilyen szimbolikus gesztus is, és én úgy gondolom, hogy abban az időszakban az embereknek még inkább szimbolikus gesztusokra volt szükségük. Nem tudom elképzelni, hogy hogyan éltek ugye az ókorban az emberek, mert a mi körülményeink nagyon mások, de biztos vagyok benne, hogy ez egy annyira éles váltás történet volt, hogy aki tudott róla, vagy aki hallott róla, abban igazából egy nagyon-nagyon mély nyomot hagyott. A mai világban, amikor rengeteg benyomás ér minket, valószínűleg még valami sokkal látványosabbnak kellett volna történnie ahhoz, hogy ezt elhiggyük.
Én úgy tudom, hogy egyébként az ősegyház egészen a 4. századig együtt ünnepelte pünköstkor a Szentlélek eljövetelével együtt. Tehát én azt gondolom, hogy ez igazából ez egy kicsit jobban összefort régen ez az ünnepünk, viszont a másik, amire én tudok gondolni, hogy ugye sokáig talán a 1918-ig áldozó csütörtökként hivatkoztak rá, és tulajdonképpen a húsvéti áldozásnak volt egy ilyen záró momentuma ez az időszak, tehát ugye nagyban ehhez is köthető. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt nem annyira lehet ezt így külön választani, másrészt pedig a liturgia szempontjából lehetett óriási jelentősége.
Így van, tehát valójában a mennybe menetel ünnepe, úgyhogy néhány gondolatot szeretnék csak hozzátenni. Gondoljunk a szimbolikára, ami nagyon fontos a Szentírásban. Itt ugye rengeteg szimbólum jelenik meg. Egyrészt ott van az, hogy a hegy. Azért Izrael területén nincsenek ilyen hatalmas Himalájához hasonló magasságú hegyek, de nyilván Jézus, amikor tanít, hegyi beszéd, Táborhegyre megy fel, Koponyák hegyén történik a kivégzés. Tehát mindig van valami magaslat. Azt mondja Zsoltáros, hogy felmegyünk Jeruzsálembe, és ugye ezt is érezzük, amikor ott járunk kint, hogy tényleg egy kicsit megemelkedik a szint. Valahol ez a mennybe menetel egyik szimbolikája, hogy mint egy a szemük láttára eltűnik előlük, de valójában nekem azt tetszik a legjobban, amikor jönnek az angyalok, és megkérdezik, hogy te galilei férfiak, hát most mit akartok itt szomorkodni? Itt van, és majd ugye az énekben is énekeljük, hogy mint bíró tér vissza. És amikor plébános lettem Jászberényben, akkor kitaláltam, lehet, hogy láttam, valahol már nem emlékszem rá, de kitaláltam, hogy hát amikor felolvassuk az olvasmányban a mennybe menetel történetét, az olvasmány után vagy az egyik minisztráns, vagy a diakonus, vagy a sektestés megragadja a feltámadt Jézus szobrot, amit ugye nagy szombaton éjszaka viszünk ki a körmenetbe, akkor szépen felemeljük, és elvisszük, mint egy jelképezve, hogy Krisztus a mennybe felment. És aztán, mivel délután is van mise, nyilván a mise után visszacsempészük, hogy majd aztán este újra megismételjük. És akkor egyszer az egyik kisgyerek azt mondta, hogy atya, ez olyan, hogy felment, de aztán most visszajött újra közénk. És valóban így van, a kisgyerek vette észre legjobban, hogy a mennybe menetel, az tulajdonképpen úgy lehetne leginkább teológiailag megfogalmazni, hogy az elnyújtott húsvét ünneplésnek egy ilyen akkordja. Egy olyan állomása, ami azt akarja mondani, hogy mi mindig az örök húsvétban élünk. A Szentmisében ezt a legjobban akkor fejezzük ki, amikor azt mondjuk, hogy hittel várjuk a te feltámadásodat. Várjuk azt, hogy eljere hozzánk. Halálodat hirdetjük. Tehát, hogy benne van a liturgia második részében, az áldozati részben többször is annak a kifejezése, hogy Jézusnak a kereszthalála, Jézusnak a feltámadása is, mint egy összefort, és aztán várjuk azt a második dicsőséges eljövetelt, amely a világ végső megdicsülését jelenti. Egy másik, ami nekem eszembe jutott, hogy az is egy nagyon fontos szimbólum, hogyha középre állítjuk a húsvéti ünnepet, a húsvét vasárnapot, akkor van előtte 40 nap, ami a böjti felkészülés, és van utána 40 nap, ami pedig a húsvét időnek egy mély megélése. És megint ez olyan nagyon szépen kijön, mert nyilván, hogyha napokat számoljuk, ugye ott a böjti 40 napot másként kell értelmeznünk a vasárnapok és egyéb napok miatt, de hogy valójában ez is egy ilyen nagyon szép szimbólumrendszer. És hát természetesen azt is tudni kell, a kedves hallgatóknak is érdemes ezt tudni, hogy amikor olvassuk az evangéliumokat, például János evangéliumát, amelyik azért már ott a kereszténység kialakulásának már egy később időszakában keletkezett, ugye a századforduló környékén, akkor már például tévtanítók jelennek meg, akik között mondjuk megjelennek azok, akik azt mondják, hogy hát Jézusnak nem is volt igazából valóságos teste. És akkor olyan evangéliumi történeteket kell megfogalmazni, olyan módon kell bemutatni a feltámadt Jézust, hogy ő egy más valóságban tér vissza közénk, de mégis része lesz ennek a világnak. Ugye ezért kerül bele például János evangéliumába az, amikor a feltámadt Jézus halat kér enni, amivel azt akarja kifejezni az evangélista, hogy nincs látszat teste. És amikor azt mondjuk a hitvallásban, hogy hiszem a test feltámadását és az örök életet, akkor is nem csak arról beszélünk, amit egyébként egy temetési beszédben nem tudok másként elmondani, mint hogy van testünk, lelkünk, és most eltemetjük a testet, de a lelkünk feltámad, ami valójában teológiailag nem egy helyes kifejezés, de hát a mai körülmények között nagyon kevés, akár csak alapvető vallásismeretekkel rendelkező hívő vesz részt, ha egyáltalán hívő emberek vesznek részt egy gyászszertartáson. Nyilván úgy kell előadni a hitünknek a titkait, hogy az nehogy eretnekség legyen, de azért valójában az, aki ott van, az meg is értse azt, hogy mi miről szeretnénk beszélni. Ami egy rendkívül szép ünnep, amit a nem hívő emberek is, ha más nem, akkor egy megnyújtott hosszú hétvégének, mint ahogy beszéltünk róla a húsvéti szent három napról, meg a vasárnapról, hétfőről, hogy egy jó hosszú hétvége, az a pünkösd ünnepe. És a pünkösd ünnepe, az 50. napnak a megünneplése, azt gondolom, hogy megint egy olyan fontos hittételre, hitigazságra akarja felhívni a figyelmünket, amit úgy fogalmaz meg a Új Szövetség, hogy mi még lélek nélkül azt sem tudjuk, hogy hogyan kell imádkozni. Maga az Istennek a szeretete, Istennek a lelke, vagyis a Szentlélek az, amelyik erőt ad nekünk, amelyik kimondatja velünk azt, hogy mi kegyelmet kapunk, és ezáltal tudunk imádkozni. Egy talán bécsi televíziós műsorban volt, amikor pünkösdről beszélt egy atya sok-sok évvel ezelőtt, és ő nagyon egyszerűen jelképezte a pünkösdöt, bevitt egy léggömböt, mutatta, hogy ez a léggömb levegővel tele van, ez most a funkcióját betölti. Majd egy gombostűvel kiszúrta, és mondta, most elment a lélek belőle, a levegő most már a funkcióját nem tudja betölteni. És utána elmagyarázta, hogy szent lélekkel eltelt ember betölti a funkcióját, a lélek nélküli ember nehezen boldogul, kevésre lehet használni. Hát ezen bevezető után azt gondolom, hogy most már mindegyikőtöknek kialakult az a néhány gondolata, amivel a kedves hallgatókat lehet erősíteni abban, hogy valóban megerősíti a pünkösdi ünnep a keresztényeket. Valóban megkapjuk azt a sok-sok lelki adományt, vagy legalábbis imádkozhatunk érte, hogy megkapjuk a jó tanácsnak a lelkét, az értelemnek, az erősségnek, az istenfélelemnek a lelkét. És hogyha egy kicsit itt kapcsolódhatunk a elmúlt adáshoz, amikor a szűzanyáról is beszéltünk az édesanyák napjának kapcsán, május hónap kapcsolatában, nekem az a legkedvesebb énekeim egyike, amikor azt énekeljük pünkösdre készülve, én már előtte 10-15 nappal elkezdem a kántor úrral énekeltetni, hogy Máriával együtt kérünk, szent lelkedet küld el nékünk, és utána megismételjük ezt többször, és közben az értelem, meg a jó tanács, meg az erősség lelkét kérjük, vagyis, hogy ebből sem szabad kifelejteni Máriát, aki ott van az első pünköskor, és aki mint anya is, illetve mint égi anya is segíti az apostolokat, hogy ebből a lélekből valóban most már aztán tényleg ne búslakodjanak. Hát annyi minden volt, húsvétkor láttak feltámadt Krisztus, tapasztalták a visszatérését, ott volt a mennybe menettel, és akkor még mindig félnek, és akkor jön a pünkösd, és az valóban megerősíti őket.
Valóban a mindennapokban én leginkább ezt élem meg, tehát a Szentlélek indítatását, jelenlétét, és nagyon hálás vagyok azért, amikor erre fogékony tudok lenni, és minél többször érhetem ezt tetten, mert valahogy, mint ahogy az atyát a teremtőként, Jézus Krisztust az emberi életvitelhez példaként tartom, valahogy a Szentlélek úgy él bennem, és azt élem meg, hogy úgy vesz részt az én életemben és a mindennapjaimban is, hogy valóban a jóra indít, hogy valóban erősít, hogy valóban bátorságot ad, hogy az a fajta sugalmazás az valóban rajta keresztül jön, ami alapján én a mindennapjaimat úgy tudom élni, hogy kapcsolatba legyek az Istennel, és hogy ezt megéljem. Úgyhogy én nekem szoktam mondani, hogy a kedvencem a Szentlélek, de tényleg valahogy ott érzem azt a nagyon közvetlen, nagyon bensőséges, hiába megfoghatatlan, mégis azt a fajta kapcsolatot, ami ilyen nagyon napi, nagyon erős kapcsolat, és ami engem akár az atyához, akár a fiúhoz vezet. Úgyhogy én mindezt, amiről beszéltél, ezt nagyon-nagyon átélem, és azt érzem, hogy az én kereszténységemet ez teszi igazán élővé. Hogy ez mennyire látszik kifelé, azt nem tudom, de nagyon hálás vagyok azért, hogy én ezt belül érezhetem.
Az ember az nagyon gyakran egy tehetetlenségi pályán mozog, és úgy érzem, hogy a Szentlélek az, ami képes kimozdítani innen. Tehát én valahogy így írnám le, és hát olyan érdekes, hogy a materialisták, akik ugye nem hisznek a Szentlélekben, milyen szegény illetük lehet, ugyanis ők csak úgy gondolják, hogy amit a saját erőből meg lehet oldani, vagy a természet erejéből, de még a természetben még a mágneses erőt sem látják, és mégis ugye valahogy elfogadják. Tehát, hogy a Szentlélek ilyen szempontból azért is szükséges, hogy egyértelmű legyen, hogy a saját erőnkből nem tudjuk megoldani a dolgokat, és a lélek azért is fontos, és azért is olyan nagy ajándék, mert ugye magával hozza a többi gyümölcsöt, a hitnek és a gyümölcsét, vagy egyáltalán, hogy meg tudjuk érteni az imádságot, és abban a pillanatban, amikor úgy érezzük, hogy valami túl nehéz nekünk, hogyha akkor kiárad, akkor tudunk szintet lépni, hogy ilyen kifejezést használjak. Én reggel, amikor szoktam elmélkedni a világ dolgairól, akkor nagyon kényszeresen figyelek, hogy meg ne nyissam az e-mailjeimet, mert akkor rögtön jönnek ugye a feladatok, és hogy legyen egy pillanat, amikor az ember képes úgy ráhangolódni a napra a Szentlélek segítségével, hogy itt el tudja átgondolni a dolgokat, és ebből tudjon táplálkozni. De már az, hogy én nem kattintok oda, úgy gondolom, hogy a léleknek az egyik nagy műve.
A Szentlélek akkor már gyerekként is jelen volt az életemben, de később jöttem rá, hogy én ezt akkor nem tudtam megfogalmazni, hogy ez mi volt. Csak vannak ilyen érzések, meg vannak ilyen pillanatok, amikor úgy éreztem, hogy fú, ez most így ilyen tökéletes, és ez így most egy ilyen tökéletes boldogság, olyan érdekes. És vannak konkrét pillanatok, hogy amikre 6 éves koromtól így emlékszem, és akkor ott ezt nem tudtam megfogalmazni sem, hogy most én itt mit látok. Látok napsütést, érzek illatokat, de hogy ez így a Szentlélek, azt nem. És mégis hát, tehát azért ezt ne felejtsük el, hogy ennyire erős volt, hogy tulajdonképpen az egyházunk így alapult, hogy az apostolok közé leszállt, és ahogy így tovább adták ezt a megfoghatatlan tudást és érzést egymásnak, ennek köszönhetjük így az egyházunk alapulását. És hát azt gondolom, hogy így tovább száll, tehát, hogy így mi magunk is valamiképpen, ha nem is magát a Szent Lelket, de az érzést a befogadásra, azt tovább tudjuk adni, és erre nagyon jó kísérlet lehet a gyereknevelés is akár, hogy tényleg, hogy ők úgy érezzék, hogy szükség van rájuk, nem csak egy jobb világ megteremtésében, vagy jóvátételére, hanem akár a hit hordozására is.
Azt gondolom, hogy a katolikus liturgiának volt mindig egy ilyen érdekes és olykor még problémát okozó része is, hiszen mi a pünkösdöt, mint 50. napot, hát egy napon ünnepeljük, ugye ez észszerű is, hogy az 50. nap az nem lehet még egy nap. De azért úgy elterjedt a pünkösd hétfő, mint amelyik egyfajta meghosszabbítása a pünkösd ünnepnek, aztán ugye a munkaszüneti napként is bekerült, és nagyon érdekes volt, hogy pünkös vasárnap befejeztük a liturgiát, a húsvéti gyertyát el kellett tenni, és következő nap már valami hétköznap, vagy éppen egy szentnek az ünnepe volt, attól függ, hogy milyen dátumra esett, és persze már a direktórium, ami az egyes liturgiára vonatkozó előírásokat tartalmazza, oda írta, hogy ahol a hívek nagyobb számban jönnek össze, ott még a pünköst hétfőn is lehet a pünkösdi szentmisét mondani, és így tovább. És egy korszakalkotó dolog történt néhány évvel ezelőtt, amikor Ferenc pápa ezt a napot Szűz Máriának szentelte, és azt mondta, hogy mostantól kezdve ezen a pünköst hétfőn mi katolikusok Szűz Máriát, az egyház édesanyját fogjuk ünnepelni. És azt gondolom, hogy azóta egyrészt tisztázódott a helyzet, hogy mit ünneplünk a pünkösd következő napján, ami egyébként már egy hétköznap. Másrészt pedig fontosnak tartjuk itt is, hogy a lélekhez megint csak tegyünk oda egy kézzel fogható, egy evilági személyt, magát azt a szűzanyát, aki az első pünköskor is ott van az apostolokkal, és aki ugyanúgy a kiáradt Szentléleknek a tanúságát tudja továbbadni. Ugye utána már a szűzanyáról a Biblia nem túl sok mindent mond el, és ennek ellenére milyen érdekes, hogy pont a lélek munkájának is köszönhető, hogy mégis a egész esztendőt szinte minden hónapban több Mária ünneppel ünnepeljük, és aztán, hogy elmegyünk a világnak számos pontjára, annyi Mária jelenések hely, olyan sok Máriához kötődő kegyhely van, ahol megérezzük azt, hogy valóban Szűz Mária az egyháznak az édesanyja, hiszen a Szentlélek az megteremtette a különböző nyelvű közösségekből az egy családhoz tartozó közösséget. Ha egy mondattal kellene befejeznünk ezt a mai beszélgetést, akkor ti mit üzennétek azoknak a kedves testvéreinknek, akik hallgatnak minket, de még úgy érzik, hogy ők is csak azt tudják mondani, mint a Szentírásban olvasható egy helyen, amikor megkérdezik a közösség tagjaitól, hogy megkaptátok-e már a Szent Lelket, és azt mondják, hogy hát azt se tudtuk, hogy van Szent Lélek.
Én nagyon hálás vagyok Rita a gondolataiért, mert ahogy hallgattam, nekem pont ez jutott eszembe, hogy a közös imádságban, a templomi közösségben, akár egy tökéletesnek megélt pillanatban meg lehet érezni, és érdemes ezen az úton elindulni, érdemes érte hálát adni, és akkor talán fogékonyabbá válik a lélek erre, és sokkal inkább el tudják fogadni, és fel tudják ismerni, és azt tudják mondani, hogy megkapták, és megélhetik azt a boldogságot, és azt a nagy-nagy hálát.
Figyeljék a jeleket, hogyha így élnek, akkor meg fogják látni őket.
Én meg azt gondolom, hogy bizonytalanok ne féljenek segítséget kérni a Szentlélek befogadására. Nézzék meg, menjenek el egy misére, lépjenek oda egy atyához, vagy olyanokhoz, akiket hitelesnek találnak a hitben.
És én is azt a gondolatot tudom mondani befejezésképpen, miután megköszönöm nektek, hogy ma is együtt tudtunk beszélgetni, és talán mindannyiunk számára egy-egy újabb gondolat, vagy egy más megvilágításba helyezett gondolat is megerősített bennünket hitünkben a Szentlélek erejében, hogy ha valaki igazán meg akar erősödni a pünkösdi lélek erejében, akkor például zarándokoljon el az én szülővárosomba, Sárospatakra, ahol pünköstkor és a pünköst hétfői napon is mindig csodálatos, szép ünnepi programok vannak, gyönyörű szép szertartásokkal, szentmisékkel, imádságokkal, az idén minisztráns találkozóval. Ha ott megtapasztaljuk a lélek erejét, rádöbbennünk arra, hogy Szent Erzsébetet is a lélek vezette rövid földélete során, akkor lehet, hogy meg tudunk mindannyian erősödni még jobban, hogy a lélek, amiről esetleg azt sem tudjuk, hogy létezik, az valóban ott munkál mindannyiunk szívében. Legyen mindenkinek, kedves hallgatóinknak, nektek is nagyon szép pünkösdi ünnep, hiszen a Csévarga tanár úr, aki bennünket a szemináriumban annak idején tanított, egyik alkalommal azt mondta, hogy hát köszöntjük egymást mi karácsonykor, meg húsvétkor, de hát, hogy áldott szép pünkösdöt olyan nem sokan szoktak kívánni. És akkor ő hosszú időn keresztül nekem is küldött mindig pünkösdre egy-egy jó gondolatot, egy-egy megerősítő gondolatot. Úgyhogy ma már nem küldözgetünk képeslapokat általában, talán még jó gondolatokat sem osztunk meg mindjárt azonnal rögtön egymással, de én azt hiszem, hogy a pünkösdi jó kívánság, ami ritkán szokott jönni az emberek felől, a másik ember felé, az nagyon fontos, hogy a lélek erejében megújulva mindannyiunk szívébe célt érjen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Habil Szűcs Zoltánnal, az egyetem pedagógiai kar dékánjával és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával beszélgetett. A műsort Koleszár Krisztián szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Kedves hallgatóink, adásunk folytatásában óránként híreket mondunk, valamint a napközben elhangzott műsorainkat ismételjük meg. Rövidesen a Líceumi Krónikát, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát sugározzuk, majd a Gaudétében a májusi aktualitásokról Trunkó Ferdinánd elsőéves kispappal, Muhari Máté diákónus beszélget. 1 és 2 óra között újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2:05-kor a zöld hullámban a horgász idény beindulásával foglalkozunk, és bemutatunk egy új gyógynövényekről szóló könyvet is. 3:05-kor a közélet vendége, dr. Dávid Mária, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyógypedagógiai intézetének igazgatója, valamint Molnár Tibor, a Felsővárosi Polgárőr Egyesület elnöke. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, Ferenc pápa gondolatával köszönjük meg egésznapos megtisztelő figyelmüket. Az igaz barát nem hagy el, akkor sem, ha hibázol. Figyelmeztet, esetleg megdorgál, de megbocsát és nem hagy el. Jézus az evangéliumban azt mondja, hogy számára épp ilyenek vagyunk, barátok. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap reggel 6 óra után jelentkezünk. Hamarosan éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Műsoraink készítésében munkatársaink voltak: Bartók Beáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna és Tikovics Ernő. A műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja.
Napbúcsúztató.
A világ gyűlölt titeket, tudjátok meg, engem előbb gyűlölt nálatok. Ha a világból volnátok, a világ, mint övéit, szeretne titeket. Olvasom a János evangéliumban. Isten a szeretet. Ő nem a jóságos, de egyben magányos Allah. Isten titka nem a magányosság titka, hanem a közösségé, az ismerésé, az életközlésé, a szereteté, az adásé és elfogadásé. És ezért vagyunk mi, emberek is azok, amik vagyunk. Az emberélet az Isten életével rokon, szeretet. Hétköznapi, gyakran borzasztó, sokszor tragikus, néha olyannyira komplikált életünkben, melyben figyelmünket sok ezer sürgős és fontos dolog köti le, ez az isteni fény világít nekünk, a szeretet. Ő maga az a fény, amely életutunkat kijelöli, melyet el kell fogadnunk, hogy életünk célját elérjük. Isten elénk lép a szépségekből, de el is rejtőzik és csalogat, keressetek meg. Aki Istennel akar élni, az itt a földön nem megállapodást talál, hanem mindig új kezdetet, újat, mint a mindig új napok. Az életnek minden szava és jelzése, mely számunkra üdös hírt közvetít, ezt mondja, szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elméddel, és ez egyenértékű, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ki nem érzi magát gyöngének ekkora feladat előtt? Ki nem érzi elégtelenségét olyan Istennel szemben, aki nem csak az övé, hanem családjáé is, a népéé, az egyházé, az egész emberiségé is. És még sincs más út az életre, mint a szeretet. Az ő mellőzésükkel a Szent Háromság Isten sem hagyja magát általunk megtalálni. De ha megpróbáljuk Jézussal együtt ezt a keskeny utat járni, a Szentírás szavai direkt hozzánk szólnak, megnyugtathatjuk Isten előtt szívünket, mert ha szívünk vádol is, Isten nagyobb a szívünknél. Atyám, te tudod, mi kevésre vagyok alkalmas, és mi hamar ellankadok. Taníts meg szolgálni neked, hogy megtudják, hogy egyedül te uralkodsz bennem, legyek olyan, mint te, aki napjának sugarait kiárasztja, jókra és rosszakra egyaránt.
A fényes nap immár elnyugodott, a színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom. Midőn megkel előtted állanom, színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.